szavakkal írnád körül ezt a fogalmat.
Igen, a tanítványság egy különleges fogalom, és talán tényleg ezt is eléggé megkereszteltük, és van ennek egy ilyen egyházi bevett használata, és egy korlátozottabb hétköznapi használata. Szerintem a tanítványságnak a lényege az a kapcsolat, bármelyik használatát is vesszük alapul, hiszen ha arra gondolunk, hogy mondjuk a hétköznapi értelemben hol fontos, hogy valaki valakinek a tanítványa, az pontosan ez, amire utaltál is, hogy például egy magas szintű művészeti képzésnél fontossá válhat az, hogy egy művész kinek a kezei alatt nevelődött. Ez, ahogy utaltál rá, bizonyos szakmákban is lehet. A magazinnak a címlapján egy méhész apa és fia szerepel, ami erre is próbált utalni. És nem egyszerűen tanulásról van szó, ismeret anyag elsajátításáról, hanem kapcsolódásról, egymásra hatásról, kölcsönhatásról. És ez az, amit látunk egyébként aztán a bibliai tanítványképben is nagyon erőteljesen megjelenni.
A tanítvány választ tanítót magának minden esetben? Vagy kiforr ez a dolog magától, vagy hogyan működik ez a keresztény tanítványságunkban, ez a mester-tanítvány kapcsolat kialakulása?
A megszokottabb gondolat az ez, hogy a tanítvány keres magának olyan mestert, és ha szerencséje van, akkor meg is találja, akitől ő szeretne tanulni, vagy akivel szeretne találkozni. Luther például, ugye evangélikus műsorban beszélgetünk, Európa hírű igehirdető és tanár volt az ő maga idejében, és egyszer csak, vagy Európa minden szegletéből áramlottak a diákok a Wittenberg Egyetemre, ahol ő tanított, mindenki akarta őt hallgatni. De hát ezek más példákkal ugye gyakran megismétlődnek. Tehát minthogyha a tanítvány választana, és választhat is, és ez az ókorban is egyébként így volt, a filozófiai, meg különböző teológiai iskolákban, és éppen ezért izgalmas az, hogy Jézus megfordítja ezt a saját tanítványaival beszélgetve, és azt mondja nekik, hogy figyeljetek oda, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki titeket. Tehát a mi kapcsolatunk az pont fordítva indult el. És nyilván az evangéliumokban olvasunk is arról, hogy több ilyen történet van, ahol tulajdonképpen a tanítvány nem is keresi ezt a kapcsolatot, hanem szinte váratlanul éri őt az elhívás, vagy nem tudjuk, hogy mennyire kereste előtte, de Jézus az, aki megszólít. Jézus az, aki azt mondja, hogy gyere, szeretnélek fölvenni. A mestertől érkezik az invitálás ebbe a kapcsolatban.
Keresztényként mindannyian megkapjuk ezt az elhívást, vagy várnunk kell még egy különleges szóra Jézustól, vagy egy ilyen indításra, és ez hogyan történik, ha igazából a tanítványai szeretnénk lenni?
Igen, hát ha a kapcsolatról beszélünk, akkor ez nem egy statikus, nem egy állandó, vagy nem egy egyszeri dolog, hanem ez egy folyamatos kapcsolódás, aminek különböző állomásai, különböző nagy pillanatai vannak, ahogy az emberi kapcsolatainkban is. Tehát milyen az, amikor először megpillantok valakit, vagy hogy ismerkedem meg valakivel, milyen az, amikor már hosszú ideje akár együtt élünk egy háztartásban. A keresztény életben is ennek van egy ilyen folyamata, honnan indul el az én kapcsolatom, az én találkozásom Jézussal. Hallottam róla innen, onnan, amonnan, hittanórán, rádióból, mint ahogy ebben a műsorban is most erről beszélgetünk, vagy hol válik ez érdekessé, hol kell róla tanulnom, és hol lesz ez személyes, hol érzem azt, hogy ez a történet, ez rólam is szól. És nyilván a tanítványság az ennek egy komolyabb foka. Sokan vannak, akik egy kicsit távolabbi viszonyban vannak Istennel, azt mondják, hogy hiszek Istenben, de végülis sok mindenben megpróbálok a saját lábamon állni, meg megoldani az életemet, aztán nyilván, ha baj van, akkor segítségül hívom, vagy hiszem azt, hogy van valami mögöttes erő a világban, egy felsőbb hatalom, aki úgy néha úgy beleszól, vagy kormányozza ezt a világot, de ez nem határozza meg az életemet mindenestől. Sokan vannak ilyen hívők az egyházainkban, a templomainkban, a gyülekezeteinkben is. A tanítványság ennél többről szól. A tanítványság az egy elköteleződésről szól, ahol ez egy szorosabb odaszánást, kapcsolódást igényel. És éppen ezért a tanítványság az mindig onnan kezdődik, amiről beszéltünk is, hogy elhívást kap valaki, meghívást. És ez az egyik legfontosabb része a tanítványságnak, hogy Jézus megszólít engem személyesen, és elhív arra, hogy legyek az ő követője, hogy az életemet szánjam oda, az időmet, hogy az ő közelében legyek és formálódjak. És ennek az elhívásnak van egy másik oldala, ez pedig a küldetés. Együtt töltött idő van, egymás közelében vagyunk, és aztán azt mondja, hogy és most elküldelek, és menj egy gyakorlatra, gyakorlati képzésbe. Hát a tanítványok is Jézus körül ezt átélték. Szerintem nagyon fönnakadt a szemük, amikor elsőre azt mondta nekik, hogy na most próbáljátok ki, hogy mit tanultatok. Talán úgy érezték, hogy még nem szereztük meg a diplomát, vagy még nem vagyunk erre készek, de ez hozzátartozott a képzéshez.
Győri Gábor Dávid evangélikus missziói lelkésszel beszélgetek a Lélekhangolóban, témánk a tanítványság. A követés fogalmát nagyon átvette a mai nyelvezetünk, hiszen a közösségi médiában számtalan felületen és mindenféle módon bekövethetünk oldalakat, személyeket, és jó is, ha sok mindenkit követünk, mert jönnek az információk, az érdekességek, viszont néha úgy érzem, hogy Jézus követése is csak egy ilyen követés a többi mellett. Arról beszélsz, hogy a tanítványság az ennél több, tehát hogy ne egy legyen a sok közül egy ilyen bekövetés, hanem ő kiemelt szerepet kapjon az életünkben.
Az a példa jut eszembe, hogy valahogy az a kitartó követés, ami a tanítványság fogalmának a lényegét adja, az nem működik egyszerre nem tudom én hány forráshoz kapcsolódva, vagy hány ilyen origóhoz, hanem az egy irányba való elköteleződést jelent. Egy nagyon egyszerű példát mondok erre, a naprendszerünk ugye úgy néz ki, hogy van a középpontjában egy ilyen meghatározó gravitációs erő, a nap, ami fogjul ejti a bolygókat, amik körülötte keringenek, egy meghatározott pályán. Egy bolygó nem tud egyszerre nem tudom én hány forrás körül, vagy erőpont körül keringeni, mert akkor össze-vissza egy zavaros pályája lesz, és aztán végül is valahol elvész a világegyetem végtelenjében, hanem akkor marad a maga helyén, a maga pályáján, és tudja befutni azt, amit be kell futnia, és tényleg bejárni azt az utat, amit be kell járnia, hogyha egy pont körül kering szépen, és ez határozza meg. És ezért veszélyes, vagy kiüresedő így ez a fogalom, hogy bekövetni valakiket, meg sokakat, mert ez a lényegről nem szól, hogy én el is köteleződöm, és ez meghatároz engem, hanem ez egy ilyen felületes érdeklődésnek a megnyilvánulása. Ugyanakkor mutatja azt, és ez is egy érdekes dolog, hogy mennyire van éhség még a mai felületes világban is arra, hogy valakihez kapcsolódjunk, valaki irányt mutasson, meghatározzon minket. Arra vagyunk teremtve, hogy valakihez így kapcsolódjunk. És Jézus pont, amikor tanítványokat gyűjt maga köré, ezt szeretné prezentálni, ezt szeretné bemutatni, hogy ez hogy működik, együtt töltött idővel, közösségben, közösségi média csalóka éppen ezért is, mert egyrészt kifejezi azt, hogy mennyire nagy szükségünk van a közösségi létre, ugyanakkor a közösségi média egymagukban a gép előtt létező egyéneket takar. Tehát, hogy pont nem valósul meg az a fajta közösségi lét, amiben a tanítványság is kibontakozhat.
Hogyan működik ez jól? Hogy képzelhető el egy jó tanítványi csapat? És hogy lehet ezt hétköznapi gyakorlattá tenni? Milyen képek segítenek abban, vagy milyen példák, minták abban, hogy hogyan éljen egy keresztény tanítvány a másikkal együtt?
Jézusnál, meg a keresztény közösségben nem az egymáshoz való kompatibilitás sokszor a meghatározó, sőt éppen azt éljük át, hogy olyanokkal kerülünk egy körbe, akik egyébként lehet, hogy semmi más nem igazán köt minket össze, mint az, hogy ugyanabban az Úrban hiszünk. Hát itt jön képbe az, hogy ugyanahhoz az erőponthoz kötődünk, és közben alakulunk ebben, és formálódunk éppen azáltal, hogy egymáshoz is valahogy kapcsolódunk el. Nagyon érdekes egyébként, és sokat tanulhatunk abból a most futó filmsorozatból, aminek a kiválasztottak ez a magyar cím, ugye Chosen az amerikai eredeti cím. A Jézusról szóló történetnek vagyunk a tanúi ebben a filmben, bibliai hitelességgel, a közben bizony megmutatja azt, hogy ez a tanítványi kör, ez önmagában teli volt ilyen inkompatibilis alakokkal, és Jézus ezt a csapatot formálgatja és alakítja egy csapattá, ahol ők aztán tényleg maximálisan el tudnak köteleződni a mester iránt is, meg egymás iránt is. Azért is szívesen ajánlom ezt a sorozatot, mert közel hoz rengeteg olyan dilemmát, ami a mai embernek a dilemmája is, és könnyen bele tudjuk magunkat élni az ő helyzetükbe, kérdéseikbe, dilemmáikba, és ugyanakkor mégis megmutatja azt, hogy ebben sokkal több van, mint amit mi gondolunk a Jézus követésről, hanem ebben benne van az, hogy itt aktívak vagyunk, itt küldetésünk van, feladatunk van, szerepünk van ebben a történetben.
Arról beszéltünk, hogy a hívők talán sokan vannak, de a tanítványok még mélyebb elköteleződésben kell, hogy oda kapcsolódjanak Istenhez. Eszembe jutott ez az ének, amit gyakran hallunk, és nagyon szereti a kereszténység manapság, aminek a kezdősora, hogy meghívtál, hogy vízre lépjek. Azért van egy elég erős árnyoldala és egy napi kemény küzdelme is ennek a tanítványságnak, úgy érzem. Akarunk mi vízre lépni, vagy ez olyan szépen hangzik, amikor énekeljük?
Igen, hát a nyugati világban azért ott van az a kényelem és az a biztonság szeretet, ami ennek a radikális élét azért úgy elveszi. És sokszor nem is értjük, amikor valakik olyan nagyon radikálisan elköteleződnek valami mellett. Vannak ennek nyilván az egészen tragikus, meg drasztikus, meg negatív példái, mondjuk egy terroristának a radikalizmusa, hát nyilván Jézus nem ilyen terrorista odaadásra hív el minket, de a másik véglet meg pontosan az, hogy annyira közönösek tudunk lenni, annyira féltjük a kényelmünket, a megszerzett jólétünket, hogy nem merünk ebből kilépni. Nem vállaljuk a veszélyeit annak, hogy esetleg valami történjen. Az elmúlt időben kezembe került Liu Chenyingnek, sokan Yun testvérként ismerik azt a kínai keresztény vezetőt, akinek könyvei jelentek meg magyarul is, és hát ő nagyon radikálisan beszél ezekről a dolgokról, egy olyan háttérről érkezve, a 70-es, 80-as évek Kínájából, ahol szinte az apostolok cselekedeteinek a tűzével élték át a kereszténységnek a terjedését, üldözött helyzetben, ahogy egykor a tanítványok, vagy az első apostolok voltak a Római Birodalomban, mert nagyon elkötelezett, radikálisan elkötelezett tanítványok voltak, akik az életüket sem sajnálták, hanem odaszánták ezért az ügyért, és nála olvastam ezt a gondolatot, hogy Jézus Krisztus tanítványa számára csak egyetlen hely lehet túl veszélyes, az, ahol az Isten akaratán kívül van. És nyugatra érkezve, ahol azt látta, hogy sokszor el vagyunk kényelmesedve, és ezt a biztonságot és jólétet féltjük, és mindent inkább mérlegelünk, hogy megéri-e a kockázatvállalás, ezt porosztó veszélyesnek ítélte. Azt mondta, hogy hát ez a tanítványság végét jelenti, és pont az az egészséges kockázatvállalás az, ami a tanítványt igazán tanítványát teszi, ahol nem mindenestül a magam erejére, meg a magam biztosítékaira tudok számítani, hanem a mesterre számítok, és arra figyelek, hogy ő mire hív el, és mire küld el, és nem pedig az én tervezgetéseim, azok, amik ezt meghatározzák. Szóval az biztos, hogy Jézus útja, hogyha igazán közelről kezdjük el nézni a történeteket, akkor egy eléggé radikális út. És a radikalizmustól sokszor joggal, okkal félünk, hiszen a világ történelmében rengeteg baj, meg tragédia származott ebből, de a helyesen jézusi radikalizmus az viszont éppen, hogy szembe megy azokkal az áramlatokkal, amik meg észrevétlenül teszik tönkre a társadalmunkat, a személyiségünket, és amikkel föl kellene venni a harcot, például a függőségekkel, vagy olyan mindennapi dolgokkal, amikben úgy el vagyunk kényelmesedve. Csak egy példa ez, ha már így szóba hoztam, a különböző függőségek kérdése. A napokban olvastam, hogy a fiatal generációt különösen fenyegeti például a játékfüggőség, ugye az online meg a számítógépes játékok területén, és hogy teljesen átalakítja a kapcsolódásokat, a kötődéseket. Nekem is van két fiam, kényelmes lenne, vagy kényelmes őket odaengedni, hogy hát éljék ki magukat, meg a vágyaikat, meg az agresszivitásukat ugye mondjuk az online térben. Ugyanakkor azt látja az ember, hogy ezzel radikálisan kell fölvenni a harcot, mert ez a fajta kényelmesség, ez hosszú távon tönkreteszi az ő személyiségüket is, meg a kötődéseiket is. És muszáj értelmes, hasznos, aktív dolgokra őket tulajdonképpen rákényszeríteni, vagy fölkínálni ezeknek a lehetőségét, hogy ne a kényelmes úton menjenek el. Kicsit talán egy ilyen példával érzékeltetve azt, hogy egy ilyen pozitív radikalizmus az, ami Jézusnál ott van, és ami gyógyít és helyreállítani szeretne, és nem pedig a kényelmes úton elengedni.
Mi a Krisztus követő és a Krisztus mai tanítványának az elsődleges feladata akkor? Feladatként tekintsük-e ezt, vagy inkább életmódként?
Ez mindenképpen egy az élet minden területét átható dolog. Tehát mondhatjuk azt, hogy életstílus, amiben ott vannak a szavaink, a tetteink, egy olyan alapállás, amiből megszületnek a szavaink és a tetteink, és ami egy életmóddá válik. Talán az a legerőteljesebb része ennek, hogy ez a Jézusra figyelés határozza ezt meg. Nem egy fix programot jelent, hogy na, te bejárod az előre megadott lépcsőfokokat, és akkor eljutottál a megvilágosodás megfelelő szintjére, és akkor perfekté váltál, és akkor te ott kész tanítvány vagy, hanem ez egy folyamatos, dinamikus életet és kapcsolatot jelent. Ami egyébként itt most egy pozitív megerősítést kapunk a mai korból, mert az élethosszig való tanulásnak a helyzetét hozza elő. Ugye lifelong learning, ez is egy divatos kifejezés. Ma is pontosan azt fejezi ki, hogy egy olyan gyorsan változó világban élünk, ahol az ember nem tud egy életre berendezkedni egyféle életstílusra, hanem alkalmazkodnia kell a körülményekhez. Ha csak egy szakmában tevékenykedik, akkor is az is olyan gyorsan változhat, annak az eszközei, körülményei, módjai, hogy újra és újra el kell sajátítani bizonyos dolgokat, és meg kell, hogy maradjon a készsége annak, hogy változzak, hogy odafigyeljek arra, hogy most mi történik, és hogy tudom beváltani a küldetésemet Krisztusra figyelve, és aktuálisan ennek megfelelően élve, és találva meg a helyemet a világban. A tanítványnak talán ez egy nagyon fontos jellemvonása kell, hogy legyen, ez a rugalmasság. Egy természetből vett példa, ugye minden élő organizmus, mondjuk egy fa, amíg él, addig képes erre a megújulásra. Újra és újra minden évben a kertész megmetszi a gyümölcsfát, hogy termést hozzon, és az nem ér véget az élete, hanem amíg van életerő benne, addig megújul, új hajtásokat hoz, új gyümölcsöket terem, és ez a mi életünkben, a mi tanítványságunkban is így van. Nemrég hallgattam egy missziológusnak az előadását, aki utalt erre, hogy ő maga is már ilyen nyugdíjas korú, hogy egy ilyen nyugdíjas kört alapítottak meg, egy ilyen senior klubot, és az Isten az idős tanítványait is szeretné használni, és ő a nagymamáját hozta példának, aki 80 év körül volt, amikor rátalált az igazi küldetésére az életben, hogy lehet ő az Úr Jézus tanítványa, és még utána 10 évet élt, és 90-valahány évesen fejezte be a földi pályafutást, de ez az utolsó 10 éve az élete legproduktívabb 10 éve volt, ha úgy tetszik, a tanítványság szempontjából, mert végre rátalált a küldetésre. Tehát azt szeretném aláhúzni, hogy ez egy dinamikus élettel teli dolog, ahol figyelni kell az élet forrására, az elhívás és a küldetés forrására, és akkor leszek a helyemen, mint tanítvány, hogyha ezt újra és újra figyelembe tudom venni, és tudok ehhez alkalmazkodni, és tudom meghallani a hívó és a küldő szót is a megfelelő helyen, a megfelelő módon, a megfelelő időben. A tanítványnak ezt kell keresnie, az Isten igéjére figyelve, és az Isten lelkére figyelve, hogy mi az én életemre vonatkozó szándék és akarat, mint tanítvány, hol szeretne és hogy szeretne engem látni. A lelkem benned megpihen,
enyém van, és én
úgy is tűnhet, hogy egy elég magasra tett léc ez azért a keresztények számára, hogy Krisztusra figyeljenek, mindig készek legyenek rugalmasan változni, stb. Lehet, hogy van, akinek ez félelmetes vagy nyomasztó, vagy azt mondja már a legelején, hogy na, én erre alkalmatlan vagyok. Erre milyen biztatást tudsz mondani?
Eszembe jut az a történet, nagyon megragadott. Valahol olvastam, hogy az a nagy márványtömb, amiből Michelangelo megfaragta a fantasztikus Dávid szobrát, ami a tökéletességnek egy metaforája lehet. Az a márvány darab, vagy márvány tömb, az eredetileg talán évtizedekig hevert egy udvaron, mint szobrászati alapanyag, és senki nem mert hozzáfogni. Úgy tűnt, hogy nem alkalmas arra, hogy volt róla valami nagy luk rajta, meg nem tudom én mi minden, nem alkalmas arra, hogy igazi jó szobor legyen belőle. És kellett hozzá egy Michelangelo, aki meglátta abban az idétlen márványtömbben a lehetőséget, és kifaragta úgy, hogy még annak a repedésnek vagy luknak is megvolt a helye, és a szobor kompozícióban ő ezt már látta. Alkalmatlannak tűnő alapanyag jó mester kezébe került, és fantasztikus dolog született belőle. Szóval amikor az alkalmatlanság és az alkalmasság kérdése előkerül, azt gondolom ez óhatatlanul, a saját életemben is ezt többször átéltem, akkor jó, ha erre gondolunk, hogy a mi alkalmasságunk az Istentől van. A tanítvány, a mester erőterében van a helyén, és lesz értelmezhető az ő elhívása és küldetése, és ha az Isten alkalmasá tesz valamire, akkor viszont azt senki nem vonhatja kétségbe.
Pál apostol hitbeli gyermeke volt Timóteus, és őt inti vagy tanítja arra, hogy aztán ő is képezzen tanítványokat, képezzen ki olyan embereket, akik mások tanítására is képesek lesznek. Tehát ez egy sokszorozódó közösség létrejöttét feltételezi aztán. A tanítvány képzésre hogyan gondoljunk?
Ez egy nagyon elhanyagolt terület, azt gondolom, bár egyre többen észreveszik, hogy ez fontos a mi nyugati kulturális kereszténységünkben, ahol kényelmesen el lehetett lenni sokáig egyszerű hívőként, hogy végső soron a Krisztus követés az mindig tanítványságra hívás, és hogy ez egyfajta iskolát is jelent. Nem feltétlenül a padban ülést, hanem azt a nagyon életközeli, de mégis tudatos tanulást és tanítást, ami aztán felkészít bizonyos dolgokra. És ennek megvan az a része, ahol pont ennek a felelősségnek a fölébresztése is történik, megzajlik. És ez a keresztény közösségeinkben a legalapvetőbb dolgok közé kellene, hogy tartozzon. Valaki részévé válik egy gyülekezetnek, közösségnek, itt viszont nincs vége a történetnek, hanem ez a történetnek csak a kezdete, tehát a megtérés, a Krisztushoz találás az egy útnak a kezdete, és nem a vége. Vagy az evangélikus, vagy református hagyományban is ott van a konfirmáció 12-3-4 éves korban, és sokszor ezt úgy értelmeztük, hogy hát végül is ott befejezte az utat a gyermek, ami a tanulást jelenti. De ez egy félreértés az egész helyzetnek, megint egy példát, ha idehozok, olyan ez, mintha valaki azért járna az autós iskolába, hogy megszerez a jogosítványt, és akkor utána, amikor megvan, akkor bekeretezze és kirakja a falra, hogy na, ilyen nem is van. Nem, hát azért teszem ezt, hogy utána autóba üljek és vezessek, és eljussak A-ból B-be, és elvigyek másokat is. Tehát, hogy ez egy hosszabb történet. Na, tehát valahogy a keresztény életben is így van, és ezért nagyon fontos lenne, hogy a közösségeink, a gyülekezeteink is erre fókuszáljanak, hogy nem elég az, hogy ott megérkeztek oda emberek, és ott vannak, és részei a közösségnek, hanem hogy akarjunk együtt tanulni, legyen erre erőforrásunk, hogy tovább képződjünk, elmélyedjünk az Isten igéjében, akaratában, szándékában, rengeteg vezérfonal van már ezekhez elérhető módon, amiből aztán kibontakozhat az, hogy ne csak ott legyek jó helyen, hanem megtaláljam a tanítványi küldetésemet is. Tehát most erre sem konkrét receptet szeretnék mondani, hanem azt, annak a felelősségét megmutatni, hogy egy közösség, egy gyülekezet is ebben kell, hogy keresse az utat, hogy tanítványokat képezzem, akik aztán, ahogy utaltál rá, maguk is tanítványokat tudnak képezni. Nagyon fontos ez a biblikus példa, Pál és Timóteus példája, aki egyrészt nyilván a tanítványa volt, másrészt a nagyon közeli munkatársa, a levelei közül 5-6 közösen írnak, tehát közösen munkálkodnak, és a krisztusi tanítványságban ez a nagyszerű, hogy ez egy közösséget teremt, és nem alá-fölé rendeltségi helyzetek vannak. És azért van még ma is kereszténység a világban, mert újra és újra vannak Pálok és Timóteusok, és érez a láncolat, Krisztus felhasznál minket ebben a tanítványképzésben, hogy példát adjunk, ahogy ő példát adott, mások elé éljünk dolgokat, és nyilván mi magunk is úgy éljük a keresztény hitünket, meg tanítványságunkat, hogy látjuk másoknak ez ilyen példáját.
Egy idézet a kínai misszionáriustól, Jün testvértől. Hívőkből már épp elég van a földön. Jézus több tanítványt akar. Műsorunk vége felé haladva lassan elbúcsúzunk hallgatóinktól. Elsőként beszélgetést hallhattak Pongrácz Máté lelkésszel, majd a tanítványi lét kérdéseit vetettük föl Győri Gábor Dáviddal, a Tanítványság fókusz témájú Hídmagazin szerkesztőjével. A Hídmagazin megrendelhető az Evangélikus Missziói Központnál a következő e-mail címen evmis@lutheram.hu. Ide írhatnak nekünk, és küldhetik el visszajelzésüket, kérdésüket, valamint SMS-t is küldhetnek a 0620 620 36 79-es számra. Bátor kilépésre, Krisztus követésére bíztatva hallgatóinkat szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk!
Lélekhangoló.